Megmondom őszintén, amikor láttam a képeket a szegedi fűvészkertről a vihar kapcsán, ami ugye Szegeden és Hódmezővásárhelyen nagyon nagy mértékben pusztított, akkor egy kicsit féltem attól, hogy mi lesz az idei lótusznapokkal, de a szegedi fűvészkert honlapján közzétett képeket látva, köszönjük szépen, jól vannak. Tehát akkor a vihart megúszta a lótuszállomány a szegedi fűvészkertben?
Szerencsére elsősorban a fákban ejtett kárt ez a nagy vihar, és sok erdészeti munka még mindig nincs elvégezve. Volt olyan közel 100 éves fánk, amit úgy csavart ki, hogy nem is számítottunk, nem is volt beteg, nem is ment tönkre előtte, tehát a nagy lombú növényekbe, könnyebben törő törzsűekbe, ágrendszerűekbe kapott jobban bele. Bizonyos részeket le is kellett, hogy zárjunk a látogatók elől, hiszen fennakadt nagyon nagy ágak, még mindig veszélyesek lehetnek. Ugye itt a közel 100 éves fák, azok, amelyek hullatják az ágaikat, nem csak igazán viharos időben, de még szélmentes normál napokon is, úgyhogy itt ezekre kell kifejezetten koncentrálni. Szerencsére épületekben kisebb károk keletkeztek, az orvosolható, azt már jó részt meg is oldottuk, de van olyan, amihez még nem tudtunk oda jutni, mert olyan technikai feltételeket igényel, amit mi itt házon belül, intézményen belül meg sem tudunk oldani, hanem külső hozzáértő szakemberek, szolgáltatók segítségét kell, hogy kérjük. És hát most olyan munkálatokat is elvégeztetünk a faápoló erdész szakemberekkel, amelyek nem a letört ágakra irányulnak, hanem hogy redukálni kell a koronát, hogy kisebb eséllyel kapjon bele. Persze van, ami megjósolhatatlan, vannak olyan ágak, amik belülről olyan korhadtak, de kívülről nem látszó módon, hogy azok óhatatlanul le fognak törni. Kicsit figyelmesebbnek kell lenni a látogatóknak is, de város szerte a városlakóknak is folyamatosan mostantól első-második figyelmeztetés után arra figyelni kell, hogy hol parkolunk, hol sétálunk. Eddig, ami kényelmesen megoldható volt, az most már veszélyhelyzetet jelent. Kellemetlenség az egészben, hogy nyáron elengedhetetlen az árnyas terület. Tehát egyszerűen élhetetlen a 40 fokban egy ilyen nagy város, és ezért is húzódunk be az árnyékba a fák alá, de közben meg mindig veszélyt rejt. És hát a lótuszaink bár egy-két napig feküdtek a tavon, ugye őnekik jellegzetességük, hogy egész magasra a tó vize fölé emelkednek a levelek is, a virágok is. Ezek elfeküdtek, és utána pedig egy-két nap múlva szépen visszaállt a eredeti helyükre, és hát töretlenül hozza a bimbókat az állomány, egészen sok virág is van most már, sőt, láthatóak a termések is, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, reményeim szerint a lótusznapokon is elkápráztatnak bennünket a szépségükkel.
De egyébként most van a lótusz nyílásának az időszaka, tehát ilyenkor van teljes pompájában. Azért kérdezem, hogy az időjárás mennyire befolyásolja, mennyire tolódik mondjuk pontosan azért, mert nagyon hektikus az időjárás, és egyre asszályosabb, egyre forróbb az időjárásunk.
Az időjárás kifejezetten befolyásolja a lótuszvirágzást. Azt szoktuk mondani, hogy július utolsó hétvégéjével nagyot nem tévedhetünk, hiszen akkor biztosan vannak virágok a tavon. Van, amikor kicsit kevesebb, van, amikor több, de hát ezt csak azok látják, akik évről évre visszatérnek, vagy mi, akik itt vagyunk velük nap-nap után. A csúcsvirágzástól eltekintve azért egy hónap az, amíg lótuszvirágok biztosan vannak a tavon, akár több száz virág is egyszerre. És ez most is így van. Eredetileg néhány évtizeddel ezelőtt egy kicsit későbbre tolódott a csúcsvirágzása. Most a július utolsó hétvégéje, vagy az azelőtti hét az, amikor a legtöbb virág látható a tavon.
Azért milyen érdekes a lótusz, mert hogyha azt nézzük, egy ilyen piszkos, iszapos, mocsaras részből tör föl, mert ugye ott gyökerezik, ott pihen, aztán egyszer csak megindul, és amikor följön a föld felszínére és elkezd nyílni, és teljes pompájában van, akkor meg egy csodálatos növényt látunk.
A vízi növényeknek, tavi növényeknek ez mindenképp a sajátja, főleg azok a hínár növények, hiszen ő is oda sorolható, amelyek nem lebegő, hanem gyökerező hínárok, hogy lenn a mélyben, az iszapban gyökereznek, és ott vannak a nagy, akár karvastagságú rizomái is, a víz alatti szárrészei, és ezekből emelkednek ki először a levélnyelek egészen magasra, utána pedig megindul a virág is, és hogyha már alkonyodik az életciklusa, tehát ősszel pedig elszáradnak a virágok is, és csak a termések maradnak fenn az öregedő, elszáradó levelek között. Ugye ezért is tartja az ázsiai kultúra olyan nagyra az indiai lótuszt, mert hogy nem csak egy ősi növény, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, pont emiatt, hogy a sárban, a sötétben gyökerezik, és tör föl a napsütés a fény felé, az élet örök körforgását, a tisztaságot, a szépséget szimbolizálja, és hát ráadásul 1000 évig megőrzi a csírázó képességét a mag, tehát emiatt meg pláne egy nagyon hosszú életet szimbolizáló növény is ez.
Ez, amit mondtál, hogy 1000 évig is megőrzi a csírázó képességét, ezért tartanak annyira a természetben az indiai lótusztól, mert hogy gyönyörű maga a növény, de hogy kárt okozhat az élővilágban. Most már találhatunk olyan tavakat, meg olyan helyeket, ahol indiai lótusszal találkozhatunk, mert bizonyos emberek úgy gondolták, hogy jó helye lesz ott az indiai lótusznak, és egyszerűen betelepítették.
Azt azért tudni kell, hogy Magyarország még mindig nem teljes mértékben jó a lótusznövénynek. A mi indiai lótuszunk az alapfaj, úgyhogy az ő túlélése az a természetben még szerencsére korlátozott. Tehát olyan helyeken, ahol nincs kellően meleg víz, és a téli hideg nagyon lehűti az iszapréteget is, ott a mi alapfajunk nem tud túlélni. Viszont számtalan olyan kertészeti változat van, amit direkt arra szelektálnak, hogy akár a mi klímánkat is kibírják. Na, ővelük viszont tényleg probléma van, tehát fel is szoktuk hívni a látogatók, vásárlók, emberek figyelmét arra, hogy eszükbe ne jusson természetes vízfolyásokba vagy állóvizekbe telepíteni lótuszt, hiszen ezek túlélve ott a természetes ökoszisztémát megbontják, és teljes mértékig képesek el uralni akár több száz négyzetméteres vízfelületet is. Hagyjuk meg a természetes élőhelyeket a természetnek, azoknak a fajoknak, amelyek Magyarországon őshonosak, hiszen nálunk is van számtalan védett vízinövény is, akinek az élőhelyét pusztítják ezáltal. Kerti tavunkba tegyük, onnan nem tud kimenni, az azért még most egyértelmű, hogy lokálisan, ha meg tudjuk tartani a lótusz növényt, akkor az nagyon szépen díszít, de ki ne juttassuk a természetbe.
Igen, ha jól emlékszem, azt hiszem tavaly nyáron volt egy olyan, hogy a Mártéi Holtiszából próbálták eltávolítani kézzel az indiai lótuszt, mert sikerült ott megjelenni ennek a növénynek. De ez egyébként sikeres, vagy ez várható, hogy újra elő fog törni?
Sajnos nagyon kétséges az, hogy ahol megjelenik, és ahol jól érzi magát, onnan egyértelműen el lehet egy év alatt távolítani. Az invazív növényeknek pont az a lényege, hogy ők megtalálják azokat az üres helyeket, ahol ők túlélni és szaporodni képesek, akár a természetes fajok rovására is. És a lótusz is olyan, hogy a rizomáival akár métereket, vagy több 10 métert is el tud kúszni a víz alatt, észre vehetetlenül, és ott üti fel a fejét, ahol nem is várnánk. Tehát az ilyen tarackoló életstratégiát folytató növényekkel pont az a probléma, hogy távolra is el tudnak kúszni, és ott is újra-újra megjelennek. Úgyhogy elképzelhető, hogyha most megjelennek a növények a Mártéi holtákban, akkor újra ki kell őket szedni, és évről évre ezt ismételni kell.
Jó az a meghatározás, hogy a szegedi fűvészkertben van Közép-Európa legnagyobb virágzó indiai lótusz állománya?
Még mindig talán a szegedi fűvészkertben van a legnagyobb állomány, de kihangsúlyoznám, hogy ez eredeti indiai lótusz botanikai alapfaj. Manapság nagyon-nagyon sokféle kertészeti változattal lehet találkozni, olyanokkal is, amelyek jobban bírják a hazai klímát. A miénk viszont töretlenül egészen 1932 óta a mi lótuszos tavunkban megtalálható. Tehát amellett, hogy egy nagyon nagy állomány, még egy botanikai fajról beszélünk, és ráadásul több mint 90 éve itt él a mi tavunkban.
Hogyan kerültek egyébként Szegedre?
Nagyon kalandos útja volt az első lótusztöveknek a fűvészkertbe kerülésének, ugyanis itt nem messze, Szegedtől van az Óföldeáki Návai kastély, még mindig nyomokban megtalálható ez a kastély, és ennek a tavában és a csatornájában éldegélt az indiai lótusz. Annak idején nagyon nagy kuriózum volt, hogy szubtrópusi, trópusi területről Magyarországra kerülhettek növények, ez csak a nemes a gazdagok kiváltsága volt, és annak idején itt fedezte fel Györfi István, a fűvészkertünk első igazgatója, hogy itt él az indiai lótusz, ezek közül kapott néhány tövet, és még a mondák szerint ezt lovaskocsin hozták ide, ami nem meglepő, hiszen 1932-ben még szállító járműveknek a lovaskocsi számított, úgyhogy akkor hozták el ide a lótuszos tavunkba, ahol azóta is töretlenül él és virágzik a növény.
Milyen növény az indiai lótusz? Tehát mennyire igényes, könnyű vagy nehéz fenntartani ezt a lótuszos tavat?
Ázsia trópusi és szubtrópusi területein, de egészen még Ausztráliában is megfelelő körülmények között nagyon nagy mennyiségben szaporodik, mindenhol megtalálható, akár még kisebb pocsolyákban vagy kiszáradó mocsarakban is megtalálható ez a növény. Nyilván az ideális körülmények neki kedveznek. Magyarországon azért kevésbé könnyen tartható.
Volt olyan egyébként a szegedi fűvészkert életében, amikor veszélybe került a lótuszostó? Veszélybe került a lótuszállomány?
Egyszer az 1980-as években kipusztulni látszott a növény a lótuszostóból. Ekkor arra gyanakodtak, hogy talán a pockok eszik ki a növényt, és kikotorták a tónak a medrét. Néhány tövet átmenekítettek a kert másik részében lévő kis tóba, és onnan a tókotrás után visszatelepítették, és nagyon érdekes megfigyelés volt, hogy nem is feltétlen a visszatelepített tövek kezdtek el szaporodni, hanem a tómederben megmaradt, megbújt magokból. Úgyhogy szerencsére azért egy igazi pusztulás nem történt, viszont volt egy ilyen kisebb visszaesés, amikor a tóban kevesebb lótuszvirág volt. Szerencsére most már 20 lótuszfajtánk van. Sikerült beszereznünk 18 olyan lótuszfajtát, amelyek kertészeti változatok. Ezek között nagyon kicsi termetű, fehér színű, rendkívül dús szirmú fajták is megtalálhatók. A tavunkban viszont csak két fajta él, a rózsaszín eredeti indiai lótusz és a sárga lótusz, amiből csak egy-egy példány mutatkozik meg, úgyhogy annak az elcsípése igazán nehéz, de a sárga lótusz az egy külön fajt jelent, úgyhogy nekünk mind a két fajunk megvan, emellett pedig számos kertészeti változat edényekben.
18. alkalommal rendezitek meg a lótusznapokat a szegedi fűvészkertben. Lehet azt mondani, hogy ez a fűvészkertnek az ékessége, a csúcspontja?
Az indiai lótusz önmagában egy ikonikus növény, és 18 éve töretlenül maga köré szerveződő programsorozat rendezvény is ikonikus a mi kertünkben. A lótusznapokat most már ugye 18 éve szervezzük, mindig megújulva, de azért a régi résztvevőkhöz is visszanyúlva. Igen, ez a program, ez a rendezvény a fűvészkert leglátogatottabb, legnépszerűbb rendezvénye.
Mi mindennel várjátok 18. alkalommal a látogatókat? Ugye a pontos dátum az július 26-27 szombat vasárnap, és hát bízunk az időjárásban, hogy verőfényes napsütés lesz, és se eső, se szél, se vihar nem fogja gátolni a program megvalósulását.
Én azt gondolom, hogy olyan sok programmal készülünk erre a 2 napra, hogy szinte mindenki találhat neki tetszőt. Önmagában szeretnénk bemutatni az indiai lótusz növényünket, az ázsiai flóra füvészkertben megtalálható képviselőivel együtt, úgyhogy számtalan kezdési időponttal szervezünk lótusztúrákat. Ezeken szombaton és vasárnap is részt lehet venni. Emellett szokásunkhoz híven keleti csecsebecsékkel, kézműves termékekkel, ajándéktárgyakkal várjuk az ideérkezőket. Egész nap lesz növényáruda és hennafestés, akár a gyerekek, felnőttek is kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, hiszen ilyenkor akár a kínai kaligráfiával is meg lehet ismerkedni, lehet lótuszt festeni, és természetesen az egész napos programok között a távol-keleti ételek és italok is ott szerepelnek. Ami viszont mindig időponthoz kötött, az az, hogy a nagy színpadunkon egy napindító jóga után sorba jönnek a különleges művészi szinten álló előadóink, illetve a nagy lótuszos színpadon kívül szokásunkhoz híven lesz újra az Elefántligetben előadássorozat. Ez egy kicsit zártabb, visszafogottabb, nem annyira attraktív előadássorozat, azonban nagyon sokan kedvelik ezeket is, hiszen itt zenmeditáción lehet részt venni, akár kínai orvoslásról lehet tudni, a harcművészeteknek a filozófiáját és hátterét lehet megismerni, de akár a lótuszról is lehet itt hallani, hogy milyen szereppel bír a nepáli buddhista kultúrában, akár még indiai úti élménybeszámolón is részt lehet venni. Tehát itt mindenféle olyan program van, ami akár vetítéses előadást is takar. Hogyha valaki délután de a szertartáson szeretne részt venni, azt is megteheti, mind a 2 nap. Az estébe nyúló teázás az meg lesz itt a füvészkertben, és hát a zene, a tánc, a harcművészeti bemutatók, jóga bemutatók, mindenféle program, ami az ázsiai kultúrát közelebb hozza, nem csak Indiát, de Kínát és Japánt is, sőt, még Koreába is ellátogatunk a 2 napon.
Hát igen, ugye a japán kert legcsodálatosabb eleme a lótuszos tó, és hát aki ellátogat ezen a 2 napon is a szegedi füvészkertbe, azért itt megismerkedhet Ázsia növényvilágával egy kerti séta keretein belül, mert hogy egy füvészkertnek talán ez a legfontosabb, hogy a növényvilágára fölhívja a figyelmet.
Maga a program is a növény köré szerveződik, és szeretnénk azt, hogy a látogatók ne csak a kulturális programokon vegyenek részt, hanem bizony rácsodálkozzanak arra, hogy legtöbb süteményeinkben, ételeinkben használt fűszer is Ázsiából származik, sőt, akárha citrusfélékre gondolunk, akkor azok is onnan jönnek, úgyhogy ételek között, italok között, reform, konyha, asztalán megtalálható alapanyagok között mind ott szerepelnek az ázsiai növények, és hát nagyon sokat lakásdekorációra, vagy akár a kertjeinkbe ültetve, jó hangulatot teremtve is megtalálhatjuk, úgyhogy mindenkit szeretnénk a lótusztúrára invitálni. A kollégáim nagyon-nagyon sok érdekességet mondanak velük kapcsolatban.
Ugye, ahogyan te is mondtad, a legenda szerint Buddhának életet adó növény őshazája Dél-Kelet-Ázsia és Ausztrália, ahol szinte minden részét hasznosítják. Mi mindent lehet ebből készíteni?
Az ázsiai kultúrában talán a legfontosabb növényként ismerik és tartják számon az indiai lótuszt. A filozófiában és a vallásban egyértelműen ott van, arról szinte mindenki tud itt Magyarországon is, hiszen az elmúlt 1-2 évtizedben maga a meditáció vagy a jóga is nagy teret hódított, azt viszont kevesebben tudják talán, hogy a mindennapi életét az ázsiaiaknak is átszövi ez a növény, hiszen tápláléknövénynek is használják, a zsenge leveleket salátaként fogyasztják, használják a nagy vaskos karvastagságú rizómáit, vagyis hajtásait, amik a víz alatt vannak, azokat úgy eszik meg, mint nálunk a cukkinit, vagy a tökféléket szoktuk, akár párolva, vagy olajban kisütve, és a magokat pedig nyersen is csemegeként fogyasztják, vagy pedig megszárítva a pattogatott formában, mint a pattogatott kukoricát úgy is fogyasztják gyakran, de meg is sütik, sőt, liszté is őrlik ezeket. Tehát tápláléknövénynek is nagyon fontos, emellett kellemes illata miatt a kozmetikumokban is használják, parfümöket is készítenek, a leveleket egyébként csomagoló anyagnak is használják, a virágokat pedig mindenütt meg lehet a templomokban találni, füzérekbe fűzve az utcákat, a szobrok talapzatát ékesítik vele. És a korunk legnagyobb vívmánya, hogy nanotechnológiában is használják, mégpedig a lótusz levelek felszínét alapul véve, megfigyelés után kiderült, hogy ezekből akár vízlepergető felületeket is lehet készíteni, ugyanis a lótusz levele nagyon finoman papillázott, kis felszíni kidülledések találhatók rá, amitől, hogyha vizet csepegtetünk rá, akkor látszik, hogy mint a gyöngy leszalad róla a víz, tehát egy vízlepergető tulajdonságú, és ezáltal öntisztuló is. Manapság a több száz emeletes felhőkarcoló külső ablakait, vagy akár autók szélvédőjét, szemüveglencséket, vagy pedig a modern esőkabátokat ennek a leutánzásával készítik, ezt úgy is hívják különben, hogy lótusz effektus, tehát ez egy öntisztuló és vízlepergető tulajdonság, úgyhogy még a technológia is használja ezt a csodálatos növényt, egyébként pedig a levélnyelek és a virághajtásoknak a belsejében lévő szálakból pedig akár még textileket is vonnak. Igaz, hogy ez egy nagyon sziszifuszi időigényes munka, de Ázsiában lehet ilyen termékekkel is találkozni.
Van olyan program, ami évről évre a leglátogatottabb, tehát amit a legjobban szeretnek a látogatók, az érdeklődők?
A lótusznapok olyan népszerű rendezvény, hogy szinte nem is lehet kiemelni egyetlen egy programot sem, ami az összes közül a legnépszerűbb. Azt tudnám elmondani, hogy vannak olyanok, akik már 18 éve velünk ünneplik ezt a rendezvényt, és a kulturális programhoz nagyon sokat tesznek hozzá. Például Túri Virág Réka, aki az Odisszi tánc bemutatójával és tánciskolájával most már 18 éve itt van, de ugyanúgy például a Taj Mahal, akik évről évre itt vannak, és a gasztronómiát hozzák el hozzánk. A Konfucius Intézet régebben mindig képviseltette magát, és mostanra már egy önkéntes brigáddá alakulva még mindig itt van nálunk, úgyhogy a kínai kultúra is eljön. És hát az az érdekes, hogy a jóga bemutatókra és a napindító jógára is most már rengetegen beneveznek, és nagyon jól követik azokat az instrukciókat, amiket fönn a színpadon a jóga mesterek elmondanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem is könnyű már ebből választani, és fémjelzi a program népszerűségét, hogy este 6 órakor be sem tudunk zárni, hiszen a teázók még akár 8 órakor is itt ülnek, és szürcsölik a finomabbnál finomabb távol-keleti ízeket.
Igen, pont a jógázás jutott eszembe, mert hogy láttam róla képet. És azért az nem semmi dolog, hogy kimegy ezért a szegedi fűvészkertbe, hogy ezen részt vegyen, és ellazuljon, és átadja magát a teljes milliónek.
Magyarországon egyre népszerűbb a jóga gyakorlás, mindenki kicsit kezd befelé fordulni, és hogyha egy irányított gyakorlással ezt megteheti, akkor pláne népszerű. Van, hogy most már 100-an jógáznak egyszerre, ugyanis rendkívül sok jóga gyakorlást végző társaság jön hozzánk, úgyhogy őket külön-külön is meg lehet keresni, mindegyikben van valami különlegesség és valami különbözőség, bárki megpróbálhatja, és a igényei szerint választhat ezek közül a társaságok közül, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféle program, ami itt várja a látogatókat, az valami plusz tesz hozzá jólétünkhöz, jól létünkhöz, mentális és testi egészségünkhöz. Azért a távol-keleti kultúrának sajátja az is, hogy nagyon odafigyel a test gyakorlatokra és a test ápolására, úgyhogy az egészséges táplálkozás, akár még a vegetarianizmussal való megismerkedés, ez is a program célja.
Van még benne stressz? Vagy már elengedett? Tehát, hogy ez már valahol azért megy a maga után, és tudsz te is egy kicsit lazítani ebben a két napban?
Egy több ezer főt befogadó rendezvény az sohasem stresszmentes. Attól kicsit könnyebb már a helyzetünk, hogy Magyarország távol-keleti kultúrában igazán jártas embereivel már jó kapcsolatot ápolunk, ők már évről évre itt vannak velünk, azt kell, hogy mondjam, hogy nemzetközi hírű zenészek és táncosok vannak ilyenkor a színpadunkon, őket várjuk vissza minden évben. Ebből a szempontból kicsit könnyebb, de azért a technikai feltételeket mindig biztosítani kell, hogy zökkenőmentes legyen, hogy a látogatók jól érezzék magukat, még mindig aggodalmaskodunk, és hát az időjárás az, ami egy szabadtéri programot nagyon-nagyon befolyásol, úgyhogy erre bár nincs ráhatásunk, de megpróbáljuk mindig a lehető legjobban kezelni, hogy nehogy balesetveszélyes legyen, mindenki komfortosan érezze magát, ha nagy meleg van, akkor is tudjunk kicsit hűsölni a fák alatt, hogyha kicsit hűvösebb van, akkor is be tudjunk vonulni olyan helyre, ahol még mindig megvalósítható a program, úgyhogy ebből a szempontból még mindig feladja a leckét egy ilyen nagy rendezvény megszervezése.
A nyárnak egyébként ez lesz az utolsó, úgymond nagyon nagy dobása, és utána már az őszre koncentráltok, hiszen egy új rendezvény, ami már ugyan tavaly meg volt tartva, az Afrikai és Egzotikus Növények Napja, az majd szeptemberben jön.
A nyárnak a csúcspontja a lótuszvirágzás és maga a lótusznapok, hogyha kitolódik kicsit a nyár, akkor viszont szeretettel invitálunk mindenkit a Afrikai és Egzotikus Növények Napjára. Ez szeptember elején lévő program nagyban kapcsolódik egyébként a távol-kelethez is, hiszen az egzotikus növényeket, az üvegházainkban megtalálható növényeket is bemutatjuk, de ilyenkor sor kerül arra is, hogy előadók Afrikáról, az afrikai kultúráról számolnak be, úti beszámolókkal, az ottani élettel ismertetik meg a látogatókat, illetve Afrikának, mint igazán egzotikus helynek a növényvilágával is ismerkedhetünk, sőt, ilyenkor tanácsokat szoktunk adni olyan növények kapcsán is, amelyek Afrikából vagy távoli vidékekről, egzotikus helyekről származnak, de már nálunk is egyre könnyebben megtarthatók a kertekben. Ilyenkor persze az egzotikus növényekhez a rovarfogó növények, a húsevő növények is hozzátartoznak, úgyhogy a két napot a rovarfogó növényekre is szánjuk, úgyhogy mindazok, akik ezekkel a furcsaságokkal szeretnének nem csak ismerkedni, de akár az otthoni tartásukkal is megpróbálkozni, azokat szeptember elején várjuk szeretettel.